Szent Kuti Utitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szent Kutik egyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti egyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világbe nem fogadhat Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te bírál, jöjj, segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Orosz Lóránt atyával, a kegyhely új vezetőjével készült beszélgetést hallhatják, majd Udvardi György püspök katekézisét hallgathatják meg. Tartsanak velünk! A kegyhely híreiből, eseményeiből. Október 1-én vasárnap kerül sor az egyetemisták zarándoklatára, e napon a tömjénről Pákozdi István egyetemi lelkész katekézisét hallhatják, majd a szentmisét is ő celebrálja. Október 7-én, szombaton, a rózsafüzér királynője búcsún Udvardi György, pécsi püspök tartja a szentmisét, előtte a Fény, a gyertya, mint Krisztus és a hit jelképe címmel Kovács Krisztián ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg. Másnap, október 8-án, vasárnap, Magyarok Nagyasszonya nagy búcsúja alkalmából Zarándi Kleofás ferences szerzetes tartja a katekézis, a körmenet, a zarándoklat címmel, majd Bábel Balázs kalocsai érsek prédikál. Október 14-én szombaton az ez évi szervezett zarándoklatok sorában utolsóként a régi római rítusú hívek zarándoklatára kerül sor, Varga Lajos váci püspök tartja a szentmisét, mely a szokásoktól eltérően 12 órakor kezdődik. A többi napon az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdődnek, előtte a katekézisek 10 óra 15 perckor. 2017-ben is szeretettel várnak minden zarándokot a kegyhelyen. A kegyhely hivatalos búcsúrendje a honlapon is megtekinthető. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át nemzeti ünnepünk alkalmából a Pesti Vigadóban 2017. augusztus 18-án. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át mások mellett Dobszai Márton Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, és dr. Kálmán Peregrin ferences szerzetes és plébános, a Mátra Verebély Szent Kúti Nemzeti Egyhely volt igazgatója. Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! Eukarisztia Szent Ferenc ferencesség. A ferences lelkiségről tartanak háromnapos lelki gyakorlatot 2017. október 2-a és 4-e között Mátra Verebély Szent Kúton. A lelki gyakorlat részletes programja és a jelentkezési lap megtekinthető és letölthető a Kegyhely honlapján. Szeretettel várják az érdeklődőket. Júliustól új vezetője van a Szentkúti Kegyhelynek. Most a vele készült beszélgetést hallhatják, Orosz Lóránt atyát Szerdahelyi Csongor kérdezi. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Mit jelent Lóránt atyának Mátra Verebé Szentkút?
Ez egy nagyon jó hely. Elsősorban nagyon szép, sok kegyelem árad itt. Nagyon közel áll hozzám ez a hely. Közel áll hozzám az itt végzett lelkipásztori munkának, különösen a gyóntatás része. Egyszerűen szeretem ezt a helyet, jó itt.
Láttalak korábban, előszeretettel ültél föl a kis traktorra, kegyhelyi igazgatóként föl tudsz ülni a traktorra, vagy pedig figyelsz oda, hogy a traktorra fölüljön valaki?
Inkább az utóbbi. Sajnos erre az embernek kevesebb ideje marad, de azért persze marad. Attól függ, hogy milyen időszakról van szó. Most hála Istennek megérkezett az új csapat. A rendház közössége az gyakorlatilag szinte teljesen kicserélődött. Négyen vagyunk most itt, rajtam kívül itt van Antal atya, aki Pasarétről érkezett, Jónás atya Margit körútról, és Kamil testvér, aki pedig Sümegről.
Nagyon megújult a kegyhely, és a megújulás levezénylésében neked fontos szereped volt, akkor éppen Szentkúton voltál.
Az újjáépítéskor itt voltam én is, 2012 és 15 között. Ugye most már ez a második teljes év lesz majd, amit látunk üzemelésben. Látjuk az akkori tervek, a megvalósult, megújult Szentkútnak az előnyeit és a gyengéit is. Látjuk azt, hogy hol kellene változtatni, hol kell erősíteni ezeket a dolgokat. A búcsús idény igazándiból egy kicsit kinyúlt, hála Istennek, ez nagyon jó. Már húsvéttól, gyakorlatilag a húsvét utáni vasárnapokon időjárástól függően elég sokan szoktak jönni, de az igazán nagyobb búcsú pünköskor kezdődnek, és a szezonnak a csúcsa az pedig Szent Anna és Kisboldogasszony között van. Ugye akkor Nagyboldogasszony, Szent István. Ezek sorba. És hát nyilván akkor jön olyan tömegű ember, akinek az ellátása nem csak lelkipásztori szempontból, hanem vendéglátás szempontjából is egészen más típusú igényekkel lép föl, mint az évnek a maradék 11 hónapjába. Ugye egy többféle terület van jelen pillanatban, ami feladat, és én ebbe azt a sorrendet állítottam fel körülbelül magam számára, hogy a első helyen az itteni ferences közösség, amelyiknek az előjárója, vagyis a Guardiánya házfőnöke vagyok. A második helyen van a búcsú, tehát a búcsúknak a lebonyolítása, az itteni lelkipásztori feladatoknak az ellátása, ez főképp a liturgiák, tehát a búcsuk és a gyóntatás és az ehhez kapcsolódó dolgok. Harmadik helyre sorolnám a vendéglátást. Ugye az egész megújulás a Szentkútnak arra ment ki, hogy azt a 150 főt, akit Szentkút 1950 előtt is vendégül tudott látni, ahogy tetszik, illetve szállást tudott adni neki körülbelül, hogy annak most is szállást tudjunk adni mai körülmények között, és a negyedik helyen jönnek az esetleges új fejlesztések. Körülbelül ebben a sorrendben menne, és nagy hangsúlyt helyeznék arra, hogy kidomborítani a közösségi jellegét, tehát hogy ezt egy ferences közösség végzi együtt.
Van-e, ami hiányzik a fejlesztések során, amire nem volt lehetőség, vagy nem gondoltatok, de most már látszik, hogy nagyon kellene.
Fontos szempont lenne egy ilyen családbarát irányba elmozdulni, például azzal, hogy a felújítás során kimaradta az előző nagy projektből például játszóterek, tűzrakóhelyek, padok, séták, sportpályák, stb. Aztán nagy igény lenne arra, hogy családok számára ilyen bungalószerű, egy-egy család számára elkülönülve viszonylag visszavonulásra alkalmas épületek legyenek. Maga a tájépítészetnek az erdősítés, tehát nagyon az elmúlt évtizedekben elég sok fa kikerült, vagy kiszáradt, vagy kivágásra került. Szentkút régen sokkal erdősebb volt. De ezen kívül a liturgia, tehát a templom környékén is maradt szépíteni való bőven.
vannak a búcsúk, de szoktak jönni, és a infrastruktúra megvan hozzá, plébániai tábor, vagy gyermekmissziósok tábora a korábbi években. Az idei nyár ebből a szempontból milyen volt?
Jó nyár volt. Igazándiból vannak most már visszatérő vendégek, és mindig akad egy-egy olyan csoport, aki még nem volt. És pont ezeknek például a hittanos táborok, vagy nagycsaládos táboroknak a jobb kiszolgálása érdekében lennének ezek a távlati fejlesztések, amikről beszéltem. Nagyon sok közösség, sok mozgalom, lelkiségi mozgalom, szerzetes közösség is, például a szociális testvérek rendszeresen visszajáró vendégeink, és ennek mi örülünk.
Munkaadó is egyben, a kegyhelyigazgató egy olyan vidéken az országnak, ahol igencsak kevés a munkahely.
22 alkalmazottal dolgozunk, tehát közepes vállalkozás vagyunk, nyáron többel, tehát a 22 az egy állandó létszám, és ehhez még adódnak nyáron pluszba kisegítők is, és hát nyilván mi is ugyanazt tapasztaljuk, amit az országban bármelyik más vállalkozás, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű munkaerőt szerezni, és nyilván a bérek pedig nőnek, ami egyrészt az embernek örül, másrészt meg nyilván munkaadóként már nem olyan nagyon, de muszáj mégis valahogy úgy gazdálkodnunk és úgy dolgoznunk, úgy alakítanunk a bevételünket, hogy tudjunk tisztességes bért fizetni, meg tudjuk fizetni a minőségi munkaerőt, ami egyébként egyre nehezebb, és amellett mi magunk is valamilyen módon törekedjünk arra, hogy a nyereségesség az biztosítva legyen.
Nemzetközi hálózatnak a tagja a Nemzeti Kegyhely. Miben tudnak segíteni egymásnak a kegyhelyek? Tudnak-e tanulni egymástól a kegyhelyigazgatók?
A Réta Mariana, így hívják ezt a szerveződést, a Máriás Nemzeti Kegyhelyeknek a szerveződése. Igazándiból a tapasztalatcsere az, ami itt nagyon fontos. Egymástól tanulunk, látjuk azt, hogy hogyan csinálják, ki, hol, mit, és hát az, hogy Szentkút ilyen szempontból nyilván a európai szinten a kisebb kegyhelyek közé tartozik, akkor is, hogyha magyarországi szinten a nagyobbak közé, vagy a legnagyobb éppen, de ott Fatima, Lourdes, Częstochowa, ezek a nagy kegyhelyek, akiktől sokat lehet tanulni.
Most Udvardi György pécsi püspök katekézését hallgathatják meg a személyes méltóságról.
Egy egészen komoly ajándék átvételének a pillanatában vagyunk, hiszen az egyház tanítását hallani, az egyház tanításában elmélyedni mindig óriási kincs. Ugyanakkor, amikor nyitott lélekkel, ajándékot váró lélekkel vagyunk itt, akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy azok a tanítások, azok az igazságok, amelyeket ismerünk, tudunk, vagy szeretnénk jobban elmélyedni bennük, ezek egészen mélyen érinthetnek bennünket. Tehát ezzel a nyitott lélekkel figyeljünk és hallgassunk, mire akar tanítani bennünket az egyházunk. Mint gondos anya, aki gyermekeit táplálni akarja, mégpedig igaz tanítással, amely javára válik. A mai alkalommal az emberi méltóságról fog szó esni. Az emberi méltóságról, amit meghatározni igen-igen nehéz. Tudott, megélt tapasztalat, másrészt pedig vitatott tény is, és azt is tudjuk, hogy az emberi méltóságot, ami után mindannyian törekszünk, vágyakozunk, mindannyiunk közös kincse is, sok esetben a körülmények is meghatározzák. Olyannyira, hogy talán át is akarják írni ezt. A katekézis elején a 8. Zsoltárt szeretném felolvasni a testvéreknek. A 8. Zsoltár ugyanezt a kérdést veti föl több ezer évvel ezelőtt, kicsoda valójában az ember, és hogyan tekintsünk az emberre, hogyan tekintsünk önmagunkra. Az ember életnek nagy kérdése ez, szinte egész életünket végig kíséri. Ki vagyok én valójában? Mi az én értékem? Mitől vagyok fontos? Mitől vagyok értékes, és mi az, ami ezt a fontosságot, ezt az értékességet esetleg gyengíti? Több ezer évvel ezelőtt a Zsoltáros ezt így fogalmazta meg a 8. Zsoltárban. Uram, mi Urunk, a Te neved szélese világon mi csodálatos. Az egeknél fenségesebb a Te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat Te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emeltett kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mező vadjait, az égmadarait s a tengerhalait, amelyeket a tenger ösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a Te neved szélese világon mi csodálatos. Gyönyörű dicsérete az Istennek a Teremtőnek, és gyönyörű dicsérete a teremtménynek az embernek. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emeltett kezed műveinek. Gyönyörű. Így tekintünk önmagunkra. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Mindannyiunk élete külön-külön értékes az Isten előtt. Mindannyiunk élete az Isten előtt kedves, és az Isten óvja az embernek a méltóságát, és az Isten küzd az ember méltóságáért. Nagyon érdekes helyzetben találjuk magunkat világunkban, napjainkban, hiszen az, ami korábban teljesen természetes volt egy társadalomban, egy közösségben, egy falu közösségben, egy plébánia közösségben, vagyis hogy az emberi életet vezették a liturgikus események, az ünnepek, a munkának a rendje, ebben mindenki megtalálta a maga helyét, fölismerhette saját értékét, értékességét. És az a világ, ami körülvesz bennünket, annyira változó, annyira sokszínű, sokféle, bizony nagyon könnyen megbillenhet az embernek a tapasztalata, ki vagyok én valójában, értékes vagyok-e. És itt gondolnunk kell akár a munkanélküliségre, gondolhatunk arra, ha valakit elhagynak, ha valakit hűtlenül otthagynak, gondolhatunk arra, amikor idősödvén megérint a betegség, és akkor hol van az én értékem? Vagy amikor esetleg a gyerekek távol kerülnek, nem tudnak látogatni, nincs kapcsolat velük, az ember egyedül magányosnak érzi magát, vagy éppen házastársát veszített el. Hol van az értéke? Értékes? Méltó? Vagy az az életmód, amit élek? A beszéd, a gondolkodás, a kapcsolataim? Ahogyan egyáltalán gondolok az emberre, a jövőre, ez méltó? Vagy sok esetben a panaszkodás, sok esetben a bírálat, a kritika, a megszólás az, ami vezet, és szinte húzom le az ember méltóságát, és gyengítem a saját magamét, mert nem az Istentől elgondolt embert akarom megélni, megvalósítani saját magamban. Egyébként nagyon nehéz eligazodni ebben a nagyon képlékeny világban, hogy mi is igazán az embernek az értéke. Ezért visszanyúlok Loyolai Szent Ignáchoz, az ő lelki gyakorlatos könyvéhez, aki azt mondja, a világ alapvetően az embert háromféle kérdés alapján akarja megítélni, nevezetesen, hogy értékes-e, hogy méltó-e az ő élete, hogy fontos-e a közösség számára. Az első, mit mondanak rólad mások? Ha jó véleménnyel vannak rólad, ha dicsérnek, ha várják a szavaidat, ha jó indulattal vesznek körül, ha jó híredet keltik, akkor kihúzhatod magadat, mert értékes vagy. És nyilván, hogyha ezt nem teszik, vagy ez nem történik, akkor nem vagy értékes. Megbántanak, megszólnak, rossz híredet keltik, és már is, mintha az embernek az értékessége eltűnne. Vagy akár elég a házastársul egy megjegyzés. Valamit nem jól csináltál, valamit nem jól tettél, vagy újni a gyermektől. Sokszor a felnőttek, a szülők büszkék arra, gyerekem nem tud megbántani. És dehogy nem. Egy megjegyzéssel, egy érzéketlenséggel, nem veszi észre, hogy mit akarok tenni érte, és már is bántottnak érzem magam, már is értéktelennek érzem saját magamat. Mit mondanak rólad mások? A másik ilyen nagy kérdés, akkor vagy értékes, ha birtokolsz. Mit birtokolsz? Hírnevet, vagyont, biztonságot, kapcsolatot. Mi az, amit birtokolsz? És ha sokat birtokolsz, akkor értékes vagy. Ha nincs semmit, ha szegény vagy, ha nem tudsz felmutatni semmit, akkor értéktelen vagy. Akkor egészen élesen úgy is fogalmaznak, miért is élted az életedet, vagy éled? Hát mi az, amit fel tudsz mutatni? És egyébként ezt a kérdést saját magunknak is nagyon sokszor föltesszük. Mi az, amit fel tudok mutatni? És látjuk, hogy ez is mennyire törékeny. Az ember dolgozik, küzd, és egyszerűen csak semmivé válik, amiért dolgozott. Eltűnt, ellopták, rosszul döntött, stönkrement, nem birtokol semmit, tehát nem értékes. Szent Ignác azt is mondja, a birtoklás egészen ördögi dolog is lehet, mert amikor valamit birtoklok, valamit megszerzek, akkor örülök neki. És mutatom másoknak is, nézzétek, mit szereztem. Egy házat, egy kertet, eszközöket, örülök neki. A következő lépés azonban az lesz, azért, mert én birtoklok valamit, nektek tisztelnetek kell engem, mert birtoklok. És a harmadik egészen döbbenetes következtetés is, sajnos ezt látjuk saját életünkben is. Amit birtoklok, amihez ragaszkodom, legyen szó bármiről. Egy idő után azt mondom, ez vagyok én. Nézzétek, az vagyok, amit birtoklok. Hányszor vagyunk büszkék, akár házra, otthonra, akár teljesítményre, akár valami elvégzett munkára, benne van az életem áldozata. Nézzétek, én ez vagyok. És ezt lehet jól érteni. De lehet rosszul is. Amikor istenítem saját magamat. Én az vagyok, amit birtoklok. Egy alkalommal egy plébáni közösségében a plébáni hozzájárulást úgy gyűjtötték be, hogy házról házra jártak és megszólították az embereket. Bekopognak az egyik ház ajtaján, és jelzik, a plébániáról jöttek, szeretnék, hogyha oda tudná adni a hozzájárulást, támogatni tudná a közösséget. És akkor az idősebb férfi bevezette a lakásba, kitárt az ajtót, és nézze, ez mind az enyém. Mit adott nekem az Isten? Miért adjak én bárkinek bármit is? Egyé vált azzal, amit birtokolt, amiért megdolgozott, amiért küzdött. De úgy gondolja, nem is kell többet tennie. Hányszor beleesünk ebbe a hibába. Akár a gyerekekkel kapcsolatban is. Mindent ő érettük teszünk, mindent azért, hogy nekik jó legyen. Te vagy az életem, sokszor ezt mondják a szülők, és ezt lehet jól is érteni, nagyon jól, de lehet rosszul is. Amikor úgy gondolom, hogy csak az vagyok én, amit a gyerekeimben elértem, és szomorú vagyok, és kudarcot érzek, amikor ez nincs így, vagy amikor mások bántják, itt vagyunk most iskola kezdés elején, amikor a gyerekek elkezdenek járni iskolába, és hozzák haza a jó jegyeket, akkor a szülő büszke, no hát az én gyerekem, ugye milyen jó. Amikor esetleg hozzák haza a rossz jegyeket, vagy egyre másra a gyengébeket, akkor a szülő is kezd összehúzódni, és szinte bujdokolva jár az iskola közelében, nehogy megszólítsák. Mert azt gondolom, annyira vagyok értékes, amennyire a gyerekem az, és annyira vagyok értéktelen, amennyire a gyermekem esetleg nem tud teljesíteni. És látjuk, hogy ahogyan a világ megítéli az embert, mit mondanak rólad mások, mit birtokolsz, és a harmadik pedig, mit tudsz megtenni, ha te ügyes vagy, ha te rátermet vagy, ha te tudod érvényesíteni az akaratodat, akkor te egy értékes ember vagy. Ha te ezt nem tudod megtenni, és úgy érzed, hogy mindig a többieknek a csoportjának a szélén vagy, nem vagy értékes. Mindig más a hangadó, mindig más, aki dönt, nem is tudok minden tekintetben befolyással lenni saját életemre vonatkozóan, nem vagyok értékes. És ez nem igaz. Ahogyan a világ megítéli az embert, az nem jó. Mert nem az ember lényegére figyel. Figyel arra, hogy mit mondanak mások, mit birtokol, mit tud megtenni. Hányan szenvednek most már hosszú évek óta országunkban is. Például attól megszűnt a munkahely. Éveken keresztül nem tud munkához jutni. értéktelennek érzi magát az ember, mert nem tudom biztosítani a családom számára, amit szeretnék. Hányan szenvednek ettől, és menekülnek, vagy belecsúsznak alkoholba, más egyéb szenvedélyekbe, és teszik tönkre az életüket. Mert értéktelennek gondolja magát. Értéktelennek éli meg saját magát. És ezzel szemben egyházunk, nyilván ezt a realitást nem megkerülve, ezzel szemben az egyházunk azt mondja, az ember nem ezektől értékes, vagy nem ezek miatt értéktelen, hanem egészen máshol van, ami értékességünknek az alapja. Mégpedig ott, hogy az ember teremtmény, hogy az ember Isten jó akarata, hogy az embert az Isten teremti, mert szereti, mert akarja. Mindannyiunk életére a Jóisten kimondja a teremtés kezdetén, hogy ismerlek téged, szeretlek téged, akarom, hogy legyél. És pusztán az a tény, hogy vagyunk, ez már azt közli mindannyiunk számára és egymás felé is, pusztán a létezés, hogy Isten szeret, Isten szemében értékes vagyok, Isten számára fontos vagyok. Nincs okom az elkeseredésre. Persze a küzdelem ott van, persze a világban el kell igazodni, de nem ettől vagyok értékes vagy értéktelen. Ismerjük a teremtés könyvének a leírását az ember teremtéséről. Megalkotta az embert, férfinak és nőnek teremtette, saját képmására alkotta. Mit értünk ezen a képmásiságon? Értjük, testvérek, azt, hogy teremtmények vagyunk, de ez nekünk nem rossz. Ez jó. Hát ha valaki szeret, minden tőle kapunk, minden tőle függ, és ő odaadja értünk az ő egyszülött fiát, ennyire szeret. Hát persze, hogy jó ez az élet. Persze, hogy örülni kell, meg kell találni annak a módját, hogy hol fedezem föl. Isten nem szórakozik egyikünkkel sem. Nem arról van szó, hogy a 19. században gondolták, az Isten megalkotja az embert, belöki a világba, és megnézem, tudsz-e boldogulni. Hát nem. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, fontos vagy. Vagy a prófétánál olvassuk, Izajás prófétánál. Becses vagy a szememben, értékes vagy, mert szeretlek. Pusztán az a tény, testvérek, hogy vagyunk, hogy vagyok, hogy vagy, ez azt bizonyítja, hogy az Isten szeret. Az Isten jó. És ezért is olyan fájdalmas a kritika. Ezért olyan fájdalmas akár önmagunk el nem fogadása is. Mert ha nem fogadom el önmagamat, tulajdonképpen kritizálom az Istent. Miért alkottott ilyennek? Ő a hibás, ő gondolta, majd ő elintézi, ha akarja. Nem. Az Isten jónak alkotott. Ugyanígy fájdalmas és nem igaz az a kritika, amivel embertársainkat illetjük. Miért ilyen? Miért olyan? Ezeknek nincs értelme. Ha komolyan vesszük a teremtésnek az ajándékát, nem szabad olyan kritikát megfogalmazni, ami nem bátorító, nem előremutató, nem építő. Mert minden, ami nem épít, elpusztít, elveszi az energiáinkat, elvonja a figyelmünket. Isten képmásai vagyunk, mert megteremtett bennünket, szabadsággal ajándékozott meg, akarattal, értelemmel ajándékozott meg, sőt, megajándékozott bennünket lelkünkkel, amivel kapcsolatban vagyunk, állandóan kapcsolódunk hozzá, sőt, ettől is többet adott nekünk. Nekünk ajándékozza a Szent Lelket. Testvérek, bennünk él. Tekinthetem-e saját magamat értéktelennek, amikor Isten Szent Lelke a keresztségben bennem van? A bérmálás szentsége megerősít ebben. Nincs Isten háta mögötti hely, és nincs Isten háta mögötti ember. Mert Isten mindannyiunkkal szembefordul, mindannyiunkat lát, mindannyiunkat szeret. Mindannyian fontosak vagyunk számára. És mindezek az adományok, a szabadság, az akarat, az értelem, hogy fölismerhetjük, mi a jó és mi a rossz, és ő ebben segít nekünk. Ez azt jelenti, boldogságra hív. Nem kisebbet akar, mint azt, hogy örökké éljünk. Sokszor olyan fájdalmas, amikor akár egyházi közösségben is úgy beszélünk az életről, betegségről, halálról, mint amikor minden befejeződik. Mintha nem is hinnénk az örök életben. Mintha nem hinnénk el, hogy Isten megteremtett, és ez az élet soha el nem múlik. Ebből a földi életből persze átlépünk majd a színről színre való látásra. De az élet nem szűnik meg. Életünk fontos az Isten előtt. Természetesen szükséges önmagunkra is úgy tekinteni, ahogyan egyházunk tanít, az ember csodálatos teremtmény, jónak, szépnek alkotta az Isten, sajnos ott van a bűn. Ezt is olvassuk az áteredő bűnről szóló történetben. És azt is tapasztaljuk, és egyházunk egyértelműen tanítja, az áteredő bűnnek vannak következményei. A keresztség ugyan Isten gyermekeivé tesz, megkapjuk a szent lelket, de a küzdelem megmarad. De azért van a küzdelem, mert bizonyosak lehetünk, hogy le tudjuk győzni a gyengeségeinket, bűneinket. És a harmadik pedig, úgy kell tekintenünk önmagunkra, mint akiket az Isten megváltott. Tehát nem helyes, ha csak úgy gondolok önmagamra, hogy minden szépnek, jónak alkotott, mert akkor honnan vannak a bűneim, honnan vannak a gyengeségeim. Az sem elegendő, ha csak úgy gondolok magamra, én bűnös ember vagyok, én mindent elrontottam az életemben, én számomra nincs is lehetőség már a megújulásra. Nem jó. Ez a kétségbeeséshez és a reménytelenséghez vezet bennünket. Teremtett, bűnbeesett és megváltott ember. Ezek mi vagyunk. Minden embert megvált az Isten, az ő fiában. Nekünk a kereszténységben az egy óriási kincs, hogy mi ezt ismerjük, fölfedezzük, tudjuk, hogy Isten így tekint ránk. Testvérek, rádöbbentem-e már valamikor is arra, milyen óriási dolog, hogy ismerhetem Jézus Krisztust. És milyen nehéz lehet azoknak az embereknek, akik nem hallottak róla, nem tartoznak az ő egyházához. Szeretnének boldogok lenni, szeretnének békességben, szeretnének tisztességben, igazsághoz ragaszkodva élni. De hol van az igazság? Ki mutatja meg ezt nekik? Mi pedig ismerjük, mi pedig tudjuk. Adjunk hálát ezen a mai ünnepen is a keresztségünkért, keresztényi létünkért. Megváltottak vagyunk, és megkaptuk Isten szent lelkét. Bennünk van a lélek. Megújít, bátorít, elveszi félelmeinket. Ha gyengék vagyunk, ha bűnkövettünk el, megbocsát, újjáteremti szabadságunkat, és örömmel tudunk élni. Elvezet bennünket a szent lélek, hogy megismerjük Jézust, az ő tanítását. Akarjuk ezt a tanítást. Elvezet bennünket a szent lélek arra, hogy jó döntéseket hozzunk életünkben, és döntéseinkben álhatatosan kitartsunk. Ez vezet el bennünket a méltósághoz. Fölismerni a lét ajándékát, fölismerni a szabadságot, fölismerni a döntésnek a felelősségét, és a meghozott döntéseinkben álhatatosan kitartani. Növekedik a méltóság, nem csak emberi léptékűen, hanem isteni léptékűvé. Az embernek az Isten jövőt ad. Föltárja az örök életnek a kapuját, saját életében részesít bennünket. És ezért olyan borzasztó, amikor bűnt követünk el, és ezért olyan borzasztó, hogy még borzasztóbb, amikor bűneinkben kitartunk. Mert a méltóságot dobjuk el magunktól, mintha nem kellene, mintha nekem elég lenne a kisebb is, a kevesebb is. Testvérek, nem. Nem mondhatom, nekem jó lesz így is. Nem. Mert vagy az Isten élete a teljes, a boldog, vagy rajta kívül nincs élet. Az Úristen annyira szeret bennünket, hogy ad lehetőséget az elveszített méltóság visszaszerzésére, visszanyerésére, a bűnbocsánat szentségében. Ő megajándékoz bennünket, éljünk ezzel. És egy másik nagy ajándék a boldogságos Szűz Mária személye. A tisztaságos anya, a tiszta teremtmény, aki mindvégig megőrizte ezt a méltóságot Jézus Krisztus érdemeiből és érdemeiért. Példa ő számunkra. Az új teremtmény, a boldogságos, a tiszta, a szeplőtelen, számunkra példa, számunkra modell, de az életút is, vagyis van lehetőségünk Istenhez hűségesen élni. Testvérek, mi az emberi méltóság? Ki az ember? Mai világ nem vállalkozik ennek megfogalmazására, de mégis meg akarja határozni. Akkor vagy értékes, ha jó véleménnyel vannak rólad, ha sok mindent meg tudsz tenni, ha sokat birtokolsz, és látjuk, hogy ezzel tökéletesen szemben áll egyházunk tanítása. Azért vagy értékes, mert Isten megteremtett, mert szeret téged. Megajándékozott önmagával, az akarattal, az értelemmel, a lélekkel, a boldogságra történő meghívással. Megváltott bennünket, megadja a boldog életnek a lehetőségét. Megajándékoz bennünket a szent lélekkel, hogy jól tudjunk élni, és ne dobjuk el sohasem magunktól az Isten gyermeki, Isten fiúi méltóságot. És ezt mégis megtennénk, van lehetőségünk az irgalmas atyához fordulni a bűnbocsánat szentségében. És különös módon is segít bennünket boldogságos Szűz Mária példájával. Köszönjük meg ezt a mai alkalmat is. Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy napról napra újból és újból fölszítod lelkünkben Isten gyermeki méltóságunkat. Erősítsd akaratunkat. Ne mondjuk le magunkról, sem szavainkkal, sem cselekedeteinkkel, döntéseinkkel. Fogadjuk el testvéreinket, akiket te szeretsz, és hordozzuk magunkban a lélek nagy ajándékát, emberi méltóságunkat. Boldogságos Szűz Mária, tisztaságos anya, légy közben járunk ebben is. Amen.
Nemzeti kegyheink műsorát hallhatták Szent Kuti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét október 14-én, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!